Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található a 9. Zsoltárban.
A karmesternek a fiú halála kezdetű énekdallamára, Dávid Zsoltára. Hálát adok az Úrnak teljes szívemből. Elbeszélem minden csodatettedet. Örülök és vigadok neked, zengem nevedet, ó felséges! Mert meghátráltak ellenségeim, elbuktak és semmivé lettek előtted. Mert igazságot szolgáltattál ügyemben, trónodra ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a népeket, semmivé tetted a bűnösöket, eltörölted nevüket mindörökre. Vége van az ellenségnek. Feldúltad városaikat, hogy örökké romokban heverjenek, még emlékük is kiveszett. De az Úr örökké trónján ül. Fölállította bírói székét, igazságosan bíráskodik a világ fölött, részrehajlás nélkül ítéli a nemzeteket. Az elnyomottak menedéke az Úr, menedék a nyomorúság idején. Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, azokat, akik hozzád folyamodnak. Zengjetek az Úrnak, aki a Sionon lakik. Mondjátok el a népeknek felséges tetteit, mert számon kéri a vérontást, emlékezik rá, nem feledkezik meg a nyomorultak jaj kiáltásáról. Légy kegyelmes, Uram, lásd meg, mi nyomorult lettem gyűlölőim miatt. Te emelhetsz föl a halál kapujából, hogy elbeszélhessem sok dicső tettedet. Sion leányának kapuiban is vigadhassak, mert megszabadítottál. Magukást a gödörbe zuhantak a népek, rejtett hálójuk fogta meg lábukat. Megismertette magát az Úr, igazságot szolgáltatott, a bűnös saját kezének műve ejti csapdába. A holtak hazájába kerülnek a bűnösök, minden olyan nép, amely elfelejti Istent. Nem marad örökre elfelejtve a szegény, nem vészel végleg a nyomorultak reménye. Ne engedd, Uram, hogy erőszakoskodjanak az emberek, álljanak eléd ítéletre a népek. Kelts bennük félelmet, Uram, hadd tudják meg a népek, hogy ők csak halandók. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatóin, szívükbe fogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Hálát adunk, Urunk, teljes szívből, mert csodálatos világot teremtettél. Hálát adunk, mert ezt a világot nékünk adtad. Köszönjük, hogy magadhoz hívtál bennünket, öregen vagy fiatalon. Köszönjük, hogy családot, testvéreket, barátokat adtál, társat készítettél. Áldunk örömeinkért és terheinkért, mert te mondtad, hogy ránk van szabva. Hisszük, hogy minden mielőtt minket ér, előtte már szent színed előtt elhaladt. Hirdetjük jóságodat, türelmedet, méltatlanságunk ellenére való szeretetedet. Áldunk az igéért, amit kezünkbe adtál. Lelkedért, amely képessé tesz bennünket annak cselekvésére. Köszönjük, hogy bekötözött sebeinket, kipótolott szükségeinket. Te vigasztalsz gyászunkban. Áldunk ígéreteidért, amelyhez jó reménységet adtál. Köszönjük, hogy gyermekeiddé fogadtál bennünket. Hálásak vagyunk a mai napért, amikor a te házadba jöhettünk. Köszönjük az igét, amelyet számunkra készítettél. Terjeszd ki ránk áldásodat, hogy benned megerősödve, lelkünket felüdítve mehessünk innen el. Amen.
Bocsánat igéit a 103. Zsoltárból hirdetem. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezzél el semmi jó téteményéről. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Isten igéjének meghallására készülve a 449. dicséretünk 7. versét énekeljük. Szent lábaidnál ülök, hallgatom, hallgatok törvényedre, így kezdődik a 7. verszak. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő üzenetét lelkének segítségével hirdetni kívánom köztetek, írva található a már felolvasott 9. Zsoltárban, közelebbről annak a 8. verstől 10. versig terjedő részében. Az Úr örökké trónján ül, ítéletre állította fel székét. Igazságosan ítéli meg a világot, méltányosan törvénykezik a népek fölött. Az Úr a nyomorultak kővára, erősség a szükség idején. Kedves testvéreim, pontosan nem tudjuk, hogy ez a 9. Zsoltár mikor íródott. Érdekes a felirata, mert az a felirat, hogy a karmesternek a fiú halálára, dallamára énekelték. Egy biztos, hogy ezt a Zsoltárt is Dávidnak tulajdonították, aki legyőzte ellenségeit, először Góliátot, aztán az ellenséges filiszteus népet, de végül is győzedelmeskedett Saul fölött is, meg tulajdon fia fölött is, Absalom fölött is, amikor ellene tört. Dávid diadalmat vett, trónra került, és haláláig ott is maradt. És Isten kegyelméből a belső ellenséget is legyőzte, mert tudott fiai halála után is bűnbánatot gyakorolni, elfogadta az intést. Talán mindegyikre érvényes így, hogy a fiú halála dallamára. Dávid életében a hálaadás az nagyon fontos harci eszköz volt, ez a hála csendül ki az egész 9. Zsoltárban, és ezt látjuk különben az egész Ószövetségben végigvonulni, hogy aki tudott hálát adni, az az ember nagy győzelmeket élt át. Így kelnek át a Jordánon, hogy ott mennek elől a dicséretet mondó papok, ők lépnek először a vízbe, így omlanak le Jerikó kőfalai is, hogy elől mennek a papok, a dicséret mondók, bár ott csendben haladtak. Isten hatalmas nagyságáról szólnak ezek az igék, hogy arról énekel Dávid, és miközben mi tudunk dicséretet mondani, szívünkben, szánkkal éljük át azt, hogy valóban hatalmas Isten az Úr. Ez a Zsoltár így kezdi, dicsérlek Uram, teljes szívemből, hirdetem minden csoda tettedet. Örülök és örvendezek te benned, zengem nevedet, ó magasságos. Úgy gondolkodtam, hogy vajon valóságos győzelem után volt-e Dávid, vagy még előtte van, de nekem úgy tűnik ebből a Zsoltárból, hogy még nincs szó igazán győzelemről, még ott van a hátukban az ellenség, még nem omlanak le a kőfalak, de igazából a félelem kőfala belül már leomlott a szívben, utat engedve az Isten dicséretének, és ezért tudja Dávid teljes szívvel dicsérni az Urat őszintén is igazán. És ez az első, amit megtanulhatnánk tőle, Istenben való vigadás minden körülmények között. Tehát akármi is történik, akár ad nekünk az Isten győzelmet, akár nem, akár megszabadít egy helyzetben, akár benne hagy, hogyha nem tenné is az Isten, akkor is szeret, akkor is dicséret reméltő és hatalmas Úr. Tehát mindenkor adhatunk hálát, mert ez az Isten akarata. És aztán a dicséret lelkülete visszahat a mi saját kis életünkre, gyógyítja a szívünket, bátorít és erőt ad. Valljuk be őszintén, hogy sokszor nem megy ez a minden körülmények között való dicséret, vagy nem is akarjuk őt dicsérni. Van olyan is, hogy a szánkkal magasztaljuk, de a szívünkben annyi minden más van. Igazából csak maga az Isten tudja, hogy micsoda. Van úgy, hogy panasz, zúgolódás, keserűség, Istennel szemben is, meg emberekkel szemben is. A hála adás alapja tehát nem az, hogy mi átéltünk egy győzelmet, hanem az az alap, hogy hatalmas Istenünk van, hogy kicsoda a mi Istenünk, szabadító Úr Jézus Krisztus. Ő már mindent megcselekedett értünk, az ő munkájához nem kell semmit hozzátenni, mert tökéletes, Jézus Krisztusban már legyőzte az ellenségünket, nem csak fogja, hanem már meg is tette, megtörte egyszer s mindenkorra a sötétség hatalmát. A sikereink lehetnek változóak, meg mi magunk is azok vagyunk, de az Isten szeretete irántunk soha nem változik. És jó lenne nekünk ezt a szívünkbe vésni, és el nem felejteni, sőt ezzel az alapállással harcolni a harcainkat. Ezért is kezdődik így ez a Zsoltár, és kezdődhetne minden napunk, minden hetünk, minden dolgunk. Őszintén dicsérhetjük őt teljes szívünkkel, nem csak a szájunkkal. A teljes szív az irányultságot is jelenti, hogy igen, én Isten felé fordulok, elfordulva minden mástól. Valahányszor csak odaállunk így eléje, kezdhetnénk dicsérettel és azzal is, hogy megemlékezünk korábbi tetteiről. De a Zsoltáros legfőképpen az Úrban örül, az Úrnak örül. Erről beszél Pál apostol is a Filippi beliekhez írott levelében, amikor ezt írja, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Nem volt örvendetes helyzetben, rabságban volt, szorongattatásban volt, kivégzését várta, és mégis ez a teljes szabadság, felszabadultság az örömre, az Úrban. Tehát nem annyira az ő ajándékaiban, és nem is feltétlenül az ő győzelmében örvendezünk, hanem magában, az ajándékozó, mennyei atyában, aki önmagát adta értünk. Hogyha panasszal indulunk, kesergéssel indulunk, aggodalmakkal indulunk, akkor vesztes utaink lesznek. Ha hálaadással, Istenbe vetett bizalommal, akkor megvan az esélye, hogy felismerve az Úr hatalmas nagyságát, győztes utaink lesznek. A Zsoltáros után, itt a hálaadás után az ellenségeiről beszél. Kinek nincsenek ellenségei? Hát lehet, hogy felnyújtaná most pár ember a kezét, hogy neki nincsenek, csak persze kérdés az, hogy kire tekintünk úgy, hogy ő az ellenségem. Van, aki az életét úgy éli, hogy az egész világ az ellenségem, mert mindenkibe bele tudok kötni, mindenkit ugráltatni akar, és mindenki felett hatalmát akarja gyakorolni. Hát nem is csoda, hogy akkor az egész világ az ellensége. Van, aki meg éppen ennek az ellenkezője, hogy kerüli a konfliktust, és mindenkiben, tehát mindenkivel jobban akar lenni, mindenkinek a kedvét keresni. Ez nem azt jelenti, hogy nem vonatkozna azért ránk az, hogy mindenkivel amennyire lehet békességben éljünk, de attól, hogy békességben élünk és az Isten szerint járunk, még bizony lehetnek ellenségeink valósággal, és Dávid ellenségei az Úr ellenségei. Ellensége volt az, aki gyalázta Isten nevét, ellensége volt az, aki nem vette figyelembe az Isten rendelését, mint például Saul vagy Nábál. Dávid ezekkel az emberekkel szemben azt élte meg, hogy az Isten őt igazolta. És Dávid nem akart bosszúálló lenni, tudta, hogy ő nem emelheti fel kezét ellenük, inkább mindig az volt rá a jellemző, hogy menekült, még tulajdon fia elől is védte az életét velük szemben, és volt úgy, hogy közben évek teltek el. Mint amikor Saul tulajdon apósa elől menekült, közben évek teltek el. Ki a mi ellenségünk, kire tekintünk úgy, valóban azok, vagy csak mi látjuk őket azoknak? Azt az embert, aki nem nekünk ad igazat, vagy akinek más a vallása, vagy aki nem szimpatikus, vagy aki szembeszáll velünk? Nem biztos, hogy itt kell keresni az ellenséget. Már nem tudom, hogy ki fogalmazta ezt így valamikor régebben, hogy vagyon három ellenségünk, ördög, világ, saját testünk. Sajnos ez sokkal inkább igaz, mint hogy emberekbe keressük az ellenséget, mert hogy az ellenség közelebb van, mint gondolnánk. Azonban Isten gyermekeivel valóságban is előfordul az, hogy hátratétel, vagy embereket használ az ördög, hogy megakasszák az Isten országának az építését, vagy egyenesen gonoszságot cselekedjenek, hogy direkt rosszat szólnak, hogy fájjon, vagy keresztbe tesznek, hogy ne jusson előre az ember. Átéltem már olyat is, hogy meghújusítják a bizonságtételt, vagy lezárnak egy utat, kigúnyolják Isten erejét. Mit teszünk olyankor? Dávid akkor is elismeri, sőt magasztalja Isten mindenható erejét, amely képes legyőzni a legravaszabb, legerősebb ellenséget is. És ezért tud úgy beszélni itt az ellenségről, hogy már legyőzöttek. Ott vannak, de már nincsenek. Visszavonultak, elerőtlenedtek. Mert miközben az ember az Urat dicséri, ez történik, hogy egyre kisebb lesz az ellenség ereje, és egyre nagyobb lesz az Istennek a hatalma. Már nem olyan félelmetes az ellenség. Már Isten a hatalmas, megtartó Úr. És ezért tud ilyeneket mondani róluk, hogy meghátráltak, elbuktak, elvesztek, megsemmisültek, míg a városuk is rommá lett, nevük is eltöröltetett. Olyan, minthogyha az idős síkok egy picit összecsúsztak volna, valójában még nem történt meg ez a végső győzelem, de Isten előtt már végbe ment. Minden idő az Isten kezébe van, Isten egybe lát mindent, a múltat, a jelent és a jövőt. És a hívő ember előtt nem kérdéses éppen ezért sohasem a dolgoknak a végkicsengése. Nem kérdés, hogy ki fog győzni ebben a világban. Legfeljebb az a kérdés, hogy ez mikor fog bekövetkezni. De a hívő ember azt is tudja, hogy közben az Isten végzi az áldott munkáját. Végzi az én szívemben is, sőt végzi az ellenség szívében is. Mert hogy az Isten nem személyválogató, és az ellenséget is ugyanúgy szereti. Bármilyen furcsán hangzik is az új szövetségi alapon állva, ezt kell, hogy hirdessem. És az Isten célba fog érni, az ő akaratát meg fogja valósítani, amikor úgy akarja. És az Isten kezében nagyon jó eszközök is vannak, amikre mi nem is gondolunk, hogy ezt a célt ő hogyan fogja megvalósítani. Az egész világ mindenséget ő meg tudja mozgatni, és használ célja elérésében kemény eszközöket is, de szelíd eszközöket is, és egyedül Isten a tudója, hogy melyiket fogja használni, melyikkel fog célba érni. Isten a puszta jelenlétével is el tudja hallgattatni az ellenséges erőket. Gondolok itt a Getsemánei kerti jelenetre, amikor Jézus ott csak annyit mond, hogy én vagyok, és akkor meghátrálnak a katonák. Megmutatta azt, hogy felettük áll, hogy ő az erősebb, de az a nap, az a nagy csütörtök estéje még nem a megsemmisítés ideje volt, hanem a szenvedés ideje, a kereszthordozás ideje. Kérhette volna azt Jézus, hogy angyal fejedelmek jöjjenek és szabadítsák meg, hogy csapjanak szét ellenségei között, de nem tette, mert nem annak volt ideje. Jézus ott imádkozott, értük, így, hogy bocsásd meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És ezt a lelkületet szeretné az Isten belénk oltani, hogy így legyünk a mi ellenségeinkkel, és a Zsoltár is a végére ide fog majd megérkezni. Mert a Zsoltáros nem akar az ítélőszékbe ülni, hanem ezen a ponton is Isten dicséri, hogy kiállt mellette. Mert hogy Isten az ítélő bíró. Egyedül az Istenre tartozik eldönteni a vitákat, bosszút állni a megbántottakon és megbüntetni a vétkeseket. Mert hogy az Isten ítélete mindig igazságos. Mi nem tudunk igazságosan ítélni, mert nem ismerünk mindent, csak töredékét az egésznek. És amennyiben mégse úgy látjuk, hogy Isten igazságos, akkor valahol mindig a mi készülékünkkel van a baj. Mert az Istennél nincsen semmi részrehajlás vagy személyválogatás az ítéletben, és őt nem lehet lekenyerezni. Úgy írja itt a Zsoltár, hogy Isten örökre trónján ül. Tehát nincs olyan időszak, amikor ezt a hatalmát ő ne gyakorolná. Mindig ott ül, örökkévaló trónján, és mindent lát. Tehát nincsen semmi elrejtve előtte, nem történik semmi sem zugban a háta mögött. Igazsága azt jelenti, hogy tényleg mindent számon tart, és minden bűn elveszi a méltó büntetését. Rettenetes dolog, az élő Isten kezébe esni, mert az félelmetes lesz az ő végső ítélete. Vagy gondolok itt egy elég számomra legalábbis félelmetes igére az Ószövetségben, hogy megbünteti az atyák vétkét, harmad és negyed íziglen, és ezt is előre megmondja. Tehát nem fellebezhetünk, hogy bocsánat, ez így belém volt kódolva, mert igazából mi cselekedtük meg azt a rosszat. De ott van az evangélium, ott van az új szövetség üzenete, és tudhatjuk, hogy a fiát küldte el, hogy ne nekünk kelljen elveszni, nekünk kelljen odaállni az ítéletre, őt büntette meg helyettünk, hogy a mi bűneinket megbocsáthassa. És ez az ő igazsága igazából, igazsága és szeretete, kegyelme egyben. De ne gondoljuk azt, hogy ettől még nincs ítélet, mert van, csak Krisztusban hajtotta végre. És hogyha Krisztus igazságát nem fogadjuk el, akkor az ítélet rajtunk marad. Hogyha igazságtalanságokat látunk magunk körül, vagy a világban, akkor mindig gondoljunk ezekre az igékre, ezekkel erősíthetjük magunkat, hogy Isten az igazságos ítélőbíró. Nem kell nekünk bosszankodnunk, vagy felhergelni magunkat, nem kell nekünk nekilátni, hogy majd igazságot szerzünk, vagy akár ítélünk. Nem nekünk kell önkényeskedni, ezt úgy szeretném aláhúzni, azért is mondtam el ezt a mondatot többször. És ez nagy könnyebbség és kegyelem, hogy nem nekünk kell. Ha benne ültünk volna az ítélő székbe, akkor kiszállhatunk nyugodtan, és átengedhetjük az Istennek. És hogyha egy helyzetben úgy tűnik, hogy valami nincs rendjén, mintha nem látná azt az Isten, ami történik, minthogyha égig érnének a gonoszok, akkor is tudhatom, hogy az Isten nem késik el az ítélettel, csak hosszan tűr értünk, csak valami magasabb rendű terve van, amit én kis ember nem tudok átlátni. Ha jól belegondolok, akkor rám is sokáig várt az Isten, ránk is sokáig várt, akik egykor pogányok voltunk. És ide ér el a Zsoltáros a végére, amikor azt kéri, hogy Isten rettentse meg a pogány népeket, hogy megtudják, hogy ők csak halandók. Tehát rájuk is vár az Isten, hogy könyörüljünk. És a mi részünk is ez, hogy imádkozzunk a megtérésükért, hogy Krisztus kegyelme által az ellenségből testvér lehessen. Ő ezt meg tudja tenni. És bízzuk ezt rá, hogy kibe cselekszi meg, és kibe nem. A bűn különben is magában hordozza a büntetését. Ilyen versek voltak itt a Zsoltárban, hogy maguk ásta verembe esnek, rejtett hálójukba megakad a lábuk, saját keze munkája ejti el a gonoszt. Az életben számtalan példa igazolja ennek az igazságát. Az alkoholista ember szinte önmagát öli meg, a haragos ember annyira tönkreteszi a kapcsolatait, hogy az élete végén, amikor szüksége lenne segítségre, akkor egyedül marad, hogy a tékozló kabzsi ember belemegy olyan utakba, amik zsákutcák, amik végül felemésztik az egész életét, vagy belebukik a hiteleibe, és amitől menekülnek, az éri utol őket, és elég baj ez nekik. Végül pedig kárhozat lesz a része annak, aki egy életen át ellenáll az Isten kegyelmének. Az ítélet igaz és méltányos lesz, és Isten szeme jól lát mindent, de mélyebbre lát, mint mi. A szívünket vizsgálja, nem csak a szavainkat, és látja azt is, hogy sokszor a képmutató állarcok mögött mi van. Vajon megállhat-e a szívünk, amikor az Isten számot vet velünk? Hogyha csak a magunk igazságába kellene kapaszkodjunk, akkor az édes kevés lenne, akkor nem tudnánk megállni. De kapaszkodhatunk Krisztus igazságába, aki eleget tett az Isten igazságának a Golgotai kereszten. És tudjuk, hogy harmadnapra feltámadott, és nekünk életet szerzett, és utat a mennyek országában. Az Úr a nyomorultak kővára, erősség a szükség idején. Akik benne bíznak, azoknak különös kiváltságuk van. Hatalmasokat dönt le trónjáról, és alázatosakat emel fel. Minden csepp kiontott vér hozzá kiállt az égre. És itt vannak ezek az ígéretek sorba, hogy a szegény nem lesz elfelejtve, a nyomorultak reménysége nem vészel örökké, Isten megemlékezik az övéiről. Ő nem a hatalmasok pártján van, ő nem az erőszakoskodóknak segít, hanem annak, aki hozzá kiállt, őt dicséri, és reménységét ő belé veti. Legyünk mi ezek az emberek, akik ezen az úton akarnak járni, és átéljük közben, hogy ő a mi megtartunk és szabadító Urunk. Amen. Isten igéjére válaszként a 393. dicséretünk második versét énekeljük. Él az Úr, áll ígérete. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, dicsérünk és magasztalunk elsősorban azért, aki vagy, hogy szerető atyánk vagy, hogy elkészítetted megváltásunkat fiadban, Jézus Krisztusban. Áldunk és magasztalunk az ő engedelmességéért, áldunk és magasztalunk azért, hogy odaállt helyettünk az ítéletre, áldunk és magasztalunk azért, hogy ő tudja a szívünket is átformálni, hogy mindenkor tudjunk hálát is adni. Áldunk és magasztalunk, hogy Jézus legyőzte az ellenségeinket, legyőzte az ördögöt, mint utolsó ellenséget a halált is, és köszönjük azt, Urunk, hogy a szívünkbe is ő akar úrrá lenni, hogy az ő látásával lássunk, és az ő látásával ismerjük fel a helyzeteket. Bocsásd meg, hogy sokszor rosszul ítélünk, hogy sokszor ott is ellenséget látunk, ahol nincsen, és attól pedig, ahol tartózkodni kellene, ott nem tesszük, mert nem veszük észre a kísértőt. Urunk Istenünk, add, hogy ezt helyesen tudjuk megítélni, és add, hogy mindig hozzád meneküljünk, hiszen Te vagy a megtartó Urunk. Urunk Istenünk, kérünk most azokért, akikre úgy nézünk, hogy ők az ellenségeink, akikre haragszunk, vagy akik valóban ellene tettek a Te országodnak, könyörülj rajtuk, hogy megismerjék, hogy Te vagy az Úr. Köszönjük, hogy neked csuda eszközeid vannak erre nézve, és hogy egykor velünk is megismertetted magadat. Köszönjük, hogy ezt meg tudod tenni. És köszönjük, hogy még minket is fel tudsz ebben használni. Segíts, Urunk, hogyha eléd állunk, akkor jussanak eszünkbe ezek az igék, és formálódjanak a szavaink, a panaszból hálaadássá, a félelemből dicséretté. Urunk Istenünk, köszönjük az örömeinket is neked, köszönjük a párokat, akik tegnap itt álltak az úrasztalánál, kérjük a Te áldásodat így is rájuk, a Te erődet az ő útjaikra, és köszönjük, hogy Te tudod őket megtartani magadban, és Te tudod őket boldogítani, hogy áldás legyen rajtuk. Urunk Istenünk, köszönjük neked a táborokat is, hogy annyi áldást adtál már ezen a nyáron, és rád bízhatjuk a következőt is, hogy Te légy velünk, Te növeld ott is a mi hitünket Mátraházán, adj élő igéket, rád figyelő szívet, e szeretetet és egységet, és kérünk, hogy áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.